Folytatjuk a beszélgetést Móricz Dániellel, a Hold alapkezelő befektetési vezetőjével. Nemrég a Magyar Alapkezelői Vagyonkezelési Szakma egyik fontos díját nyerted el, és ott elhangzott egy olyan nyilatkozat tőled, hogy a jövőben nagyobb szerepe lesz majd az aktív vagyonkezelésnek. Ez mit jelent egész pontosan? Tehát például nálatok a portfóliókezelési stratégiában ez hogyan fog megnyilvánulni?
Kicsit ennek a hátteréről. Egyébként nekünk a mi életünkben nem nagyon fog változást hozni. Mi egyébként is ebben hosszú távon hiszünk, különösen olyan piacokon, ahol egyébként nem annyira nagy a hatékonyság, mert ott lehet jobb hozamokat elérni azzal, hogyha valaki alaposan belemászik és belemélyed a számok világába és a fundamentumokba. Ugye volt egy 4 évtizedes olyan időszak, ahol lényegében azt kellett csinálni minden befektetésnél, hogy minden esést mindig meg kellett venni, mert lehetett számítani akkor, hogyha bármi baj lesz, akkor a jegybankok megint segítik és támogatják a gazdaságot, stimulálnak. Tehát volt ez a buy the dip kifejezés, ami teljesen elfogadottá vált, és igazából ez volt a jó stratégia, minden esést mindig meg kellett venni, részvényben is, kötvényben is, mert úgyis előbb-utóbb csak ki kellett ülni, és jól lehetett vele járni. Na most, hogyha igazunk van abban, hogy ez a strukturális hozamcsökkenés, ez megfordul és hozamemelkedésbe vált át, akkor nem ez lesz a helyzet, akkor valami olyasmi időszakot vizionálunk, mint ami mondjuk a 60-as évek végét, 70-es éveket jellemezte az Egyesült Államokban, amikor nagy volatilitással, oldalazással, sávozással telt az az évtized, és ennek keretében egyébként nem ez volt a jó stratégia, hogy minden esést mindig meg kell venni. És hát most látjuk is, hogy a Fed is olyanokat kommunikál, hogy valamelyik, nem emlékszem, melyik monetáris politikai tag mondta a Jackson Hole-i beszéd után, hogy kifejezetten örül, hogy a részvénypiac esett, mert ők innentől kezdve nem szeretnék támogatni a részvénybefektetéseket, így akarják letörni az inflációt. Tehát innentől kezdve a monetáris politika nem lesz barátja a befektetőknek. És ez azt jelenti, hogy azok a passzív befektetések, amik eddig nagyon jól teljesítettek, és különösen azok a mondjuk ilyen nagy növekedésű részvények és growth típusú részvények, amelyek nagyon jól teljesítettek, azoknak a hátszél az egy szembeszélé fog fordulni, és nem lehet ezeket ész nélkül becsukott szemmel megvenni. Ezért is gondoljuk azt, hogy a value típusú részvények, tehát az érték alapon olcsó részvények időszaka jött el, amelyek egyébként 100 éves távon jobban teljesítenek, mint a growth típusú részvények, de most ez volt a leghosszabb alul teljesítési időszakuk, ami gyakorlatilag a COVID-válság mélypontjáig tartott, az azt megelőző évtizedben, mert itt volt a legintenzívebb a hozamcsökkenés. És hát ezzel kapcsolatban még ugye egy fontos dolog eszembe jutott, amit mi évelején gondoltunk, hogy azt látjuk, hogy óriási tőkepiaci és részvénypiaci mánia volt, nem minden részvénypiacon, de 2021-ben szerintünk kidurrant az a tőkepiaci vagy részvénypiaci buborék, amely az ilyen koncepció részvények, cashflow-t eredményt nem termelő, de nagyon nagy ígéretet, növekedést vizionáló vállalatok részvényeit érintette. Ugye 2020 közepén a rengeteg amerikai stimuluspénznek köszönhetően nagyon sokan kezdtek el tőzsdézni és szálltak be a részvénypiacra. Olyanok, akik egyébként nem ismerték a kockázat kezelésnek a technikáit, és csillagászati magasságúba tornázták fel a részvényárakat. Abban elég határozott véleményünk volt, hogy ezt nagyon-nagyon kell kerülni, ezt a szektort, vagy az ilyen típusú részvényeket, és általában a grossz részvényeket, de ezen belül különösen azokat, amelyek még nem termelnek eredményt, mert itt óriási burék volt. És hát az idei év relatíve jobb teljesítménynek az is a magyarázata, hogy elkerültük ezeket, és ehelyett inkább a value típusú részvényeket választottuk. Na most azok a befektetők, akik egyébként value típusú részvényekbe fektetnek, nagyjából kipusztultak, ha lehet ilyet mondani az elmúlt évtized során, mert hát nagyon-nagyon rossz környezetben kellett működniük, és nagyon hosszú távon nézve, hiába működött ez jól, néhány év alatt egyébként ezekkel nem lehetett jobb teljesítményt elérni, mint akár egy passzív befektetéssel, akár egy néhány eleműre koncentrált részvényportfólió, de nagy növekedésű részvényeket tartalmazó részvényportfólió megvásárlásával. Szerintem ennek az időszaknak vége, és hát ha árazást is mellé teszünk, akkor azt látjuk, hogy pontosan azok a részvények relatíve olcsóbbak még, ami a piacnak mondjuk az alsó harmada árazás tekintetében, és nem is váltak sokkal drágábbá, mert ezeknél jelentős profitbővülés volt, amely alapvetően az aktív és a value típusú befektetőknek a terepe volt. És hát azért, mert ezek a befektetők elvoltak a piacról, kevés ilyen befektető maradt. Néhány éve beszélgettük itt a kollégáimmal, hogy hát van két olyan szektor, amelyek elképesztő nyomott az árazása, és nagyon alacsonyra csökkent a súlya a részvényindexeken, akár az S&P 500-on, akár azon kívüli globális indexeken belül. Ez a pénzügy és az energia volt. És azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog megváltozni ezeknek a javára, de a következő 10 évben ezekkel szerintünk biztos sokkal jobb hozamokat lehet elérni, mint akár a részvényindex passzív tartásával, akár az azt megelőzően szárnyaló, mondjuk technológiai és egyéb nagy növekedésű vállalatokkal. És hát eltelt 2 év, és egy csomó olyan dolog történt, amire nem gondoltunk, de most már egy kicsit sejthetjük, hogy egyébként az energiacégek mitől teljesíthetnek jól, és miért kezdtek el jól teljesíteni valójában. És azáltal, hogy ez a nulla kamat politika, negatív kamat politika megszűnik és megváltozik ez a helyzet, ezáltal valószínűleg egyébként a pénzügyi szektornak a teljesítménye is sokat javulhat. Na most ezek mind persze hosszú távú folyamatok, hosszú távú elképzelések, ebben vannak ingadozások, és akkor azt gondolom, hogy például az infláció szerintem a következő fél évben jelentősen vagy egyébben jelentősen fog mérséklődni, ami lehet, hogy egyébként az eddig jól teljesítő, relatíve jobban teljesítő pénzügyi és nyersanyag cégeknek is egy kicsit így megállt, parancsol és lelassítja a relatív jobb teljesítményüket, de szerintem a következő 10 évre én továbbra is azt gondolom, hogy ezek relatíve jobban tudnak teljesíteni, és ezen belül pedig érdemes persze megtalálni azokat, és ezért kell az aktív befektetés, hogy amelyek ezen belül is a legvonzóbbak.
Korábban említetted, hogy a passzív befektetők reál értelemben idén elbukták a vagyonuk körülbelül negyedét. De ugye a számok azt mutatják, hogy legalábbis aggregált szinten az aktív alapokba fektetők sem jártak sokkal jobban. Ugye az S&P által fél évente publikált az aktív alapok benchmarkhoz viszonyított teljesítményét mérő regionális SPIVA scorecardok közül eddig az Ausztrál és az Egyesült Államokbeli riport érhető el, és ugye mindkettő azt mutatja, hogy hosszú távon az aktívan kezelt alapok túlnyomó többsége alul teljesíti a benchmarkját mindkét régióban. Ugye az Egyesült Államokban a nagy közepes és kis kapitalizációjú részvényekre fókuszáló alapok 90-80, illetve 91%-a teljesítette alul az S&P 500-at, az S&P 400-at, illetve az S&P 600-at az elmúlt 10 év során, és 20 éves időtávban mindhárom statisztika 90% fölött van bőven, míg Ausztráliában a nagy, illetve kis és közepes kapitalizációjú részvényekre fókuszáló alapok esetén ez a statisztika 77, illetve 62%-os arányt mutat. A kérdésem az, hogy a ti földrajzi régiókra fókuszáló részvény alapjaitok hogy állnak hosszú távú összevetésben a benchmarkjaikhoz képest, illetve hogy látod, hogy mik azok a kulcs tényezők, amelyek, ha nem is elégséges, mert meggyőződésem, hogy ahogy az életben ugye a piacokon is elengedhetetlen a szerencse is a sikerhez. Aki nem hiszi, az olvassa el a Food by Randomness-t Nassim Taleb-től. De szóval mik azok a kulcs tényezők, melyek szükséges, ha nem is elégséges feltételei annak, hogy egy alap, illetve annak kezelője a siker reményében kísérelje meg hosszú távon megverni a passzív benchmarkját?
Valóban igaz, az aktív alapok nagyobbik része alul teljesíti hosszú távon a benchmarkját, de egyébként ebben vannak elég hosszú ciklusok, tehát nyilván egy olyan időszakban, amikor ez a buy the dip stratégia jól működött, akkor alapvetően a passzív befektetések különösen jól teljesítettek, és azt gondolom, hogy szerintem most éppen kezdődik egy olyan időszak, amikor az aktívak relatíve javulhatnak az elmúlt 10 éves benchmarkhoz viszonyított teljesítményükhöz képest. A másik gondolat, hogy nyilván nem mindegy, hogy milyen piacon fektet be az aktív befektető, mert az számít, hogy mekkora a verseny. Egy amerikai részvénypiacon elképesztő verseny van, és nagyon nehéz tényleg alfát, tehát többlethozamot csinálni. Talán az egyik egyszer olvastam valami olyasmit egyik aktív befekt alapkezelőtől, aki azt mondta, hogy ő nem Amerikába szeret aktívoskodni, mert ott nagyon sok okos ember töri a fejét, hogy mi lehet a piacon is. És azt mondta, hogy persze egyébként nagyon sok okos ember van Európában is, de ők inkább nem tudom én társadalompolitikáról és kultúráról beszélgetnek, mint hogy pénzt próbálnak.
Vagy autókat terveznek.
Így van, igen. Úgyhogy jobban megy olyan terepre, ahol nem annyira nagy a verseny is. Hát a mi stratégiánk is az, hogy mi is pontosan tudjuk, hogy úgyse tudunk Latin-Amerikában, Kínában, meg az Egyesült Államokban nagy hozzáadott értéket teremteni aktív vagyonkezeléssel és részvényalapkezeléssel, de reméljük, hogy ezt meg tudjuk tenni a közép-kelet-európai piacon. Nekünk van olyan részvényalapunk, ami több mint 20 éve működik, és ennek egyébként 600 bázispontos éves, tehát éves 6% pontos többlethozamot tudott csinálni a benchmarkhoz képest. Néha sokkal jobbat, néha sokkal rosszabbat, tehát ehhez nyilván az is kell, hogy bátrabban elmerjünk térni a benchmark összetételétől, sőt, ennél az alapnál nem is nézzük, hogy mi a benchmark összetétele, pont amiatt, mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon így lehet még nagyobb értéket teremteni. Én azt gondolom, hogy ez a 600 bázispont ez egy kivételesen jó szám, tehát hogyha a következő 10 évben mondjuk interjút csináltok velem és kérdezitek, hogy az elmúlt 10 év hogy alakult, és én akkor azt tudom mondani, hogy csináltunk 400 bázispontot, akkor szerintem nagyon, nagyon boldog leszek, mert egyébként szerintem az is nagyon-nagyon jó teljesítmény, és valószínűleg egyébként nőtt is a verseny ahhoz képest, ami 10-15-20 évvel ezelőtt volt ebben a régióban, de pont azért dolgozunk ebben a régióban, szerintem, és nyilván ez egy objektív, vagy egy szubjektív vélemény, nem csináltam teljes piackutatást, de talán a legnagyobb elemzői és portfóliókezelői csapattal, aki a közép-kelet-európai régiót lefedi, és ebbe bele kell érteni nem csak ezt a szűk visegrádi régiót, hanem például Görögországot, Törökországot is. Előbb itt bizonyos okokból nagyon izgalmasnak tartjuk, az utóbbit meg másik okból, mert hosszú távon nagyon drága, nagyon olcsó a török piac, bár ugyan sok szembeszél van itt a rövid távon, de az egy világ egyik legolcsóbb piaca. A görög az pedig egy nagyon jó gazdasági kilátásokkal bír. Tehát összességében ez a tágan értelmezett kelet-európai, közép-kelet-európai régió, ez a mi terepünk, és itt azt gondoljuk, hogy igenis itt nagyon sok olyan részvény van, amelyik vagy nem elég likvid, vagy nem publikál nagyon részletes jelentéseket, ami miatt szerintem sok külföldi nagy pénzeket mozgató befektetőnek egyszerűen az kiesik a fókuszából. És pont ez a mi stratégiánk, hogy ezekhez, vagy ezeket a részvényeket, ezeket a vállalatokat próbáljuk nagyon alaposan megnézni. A régióban el is tudunk utazni, tudunk beszélni a menedzsmenttel, ki tudjuk elemezni, elmegyünk konferenciákra, és remélhetőleg így egy kicsit többet fogunk tudni ezekről a vállalatokról, vagy többet tudunk ezekről a vállalatokról, és ezzel lehet szerintünk hosszú távon többlethozamot elérni.
Ehhez kapcsolódna a következő kérdésünk, hogy hogy kezelitek egyébként a likviditási diszkontot, egyetem mennyire jöhetnek szóba kevésbé likvid, akár kisebb méretű társaságok a portfóliókban. Én, hogy néztem az éves, féléves jelentéseiteket, azt látom, hogy nagyobb méretű alapoknál is azért itt a legkisebb súlyú komponensek azok ilyen 0,35-0,4%-os súlyjal rendelkeznek.
Igen, először is diversifikálunk, tehát viszonylag sok részvényt tartunk. Ezzel úgy vagyunk egyébként, mindig egy picivel többet tartunk darabszámra, mint amit valójában szeretnénk, mert megnézzük, és akkor foglalkozunk vele, akkor és olcsónak, izgalmasnak találjuk, akkor már bekerül a portfólióba, de valahogy mindig erre törekszünk egyébként, hogy egy picit csökkentsük az elemszámot. Ugye az ilyen túlzott diversifikációnak nincs nagy értelme, tehát nincs értelme 100 darab részvényt tartani. Egy vállalati kötvény alapban szerintem van értelme 50-100 darab vállalati kötvényt tartani, ott van értelme a diversifikációnak, egy részvény alapban valószínűleg a 30-40 részvény is elég lenne. Sajnos mi a szándékaink ellenére is néha e fölé a darabszám fölé csúszunk. De igazából nekünk is, miután már kezelünk akkora pénztömeget, ami a legalsó kategóriát, a legkevésbé likvid részvényeket lényegében kiveszi a mi fókuszkörünkből, mert És így ezáltal lehetőséget adunk még kisebb alapkezelőknek, ugye pont azokon a részeken megint csak nem lesz hatékony a piac, mert ott nem csak már az angol száz befektetők nincsenek ott, hanem mi se vagyunk ott. Hát vannak olyan méretű vállalatok, amelyek hiába vannak tőzsdén, egyszerűen nekünk sincs vele értelme foglalkoznunk, mert vagy nem is tudunk kiépíteni olyan nagy pozíciót, amit szeretnénk, vagy túlságosan nagy leszünk az adott cégnek az életében, és az meg már egy más típusú befektetési stratégia. Tehát jellemzően azért törekszünk arra, hogy mondjuk 0,5%-nál kisebb pozíció ne legyen, tehát ha van is olyan éppen egy fél éves jelentésben, hogy sőt, inkább 1% ez a minimum korlát, tehát ha van is olyan, hogy éppen mondjuk csak 0,5%-ot látsz benne, ez azért van, mert éppen adunk belőle fokozatosan, éppen veszünk belőle fokozatosan, és még nem tartunk ott, hogy kiépítsük az, amit szeretnénk. De egyébként összességében a kérdésre, hogy ez a likviditási diszkont, ha egy pozícióból tudunk 1%-ot tartani, és az elég likvid, tehát nem könnyű eladni, az még nem annyira zavaró, mert azt még bőven lehet azzal kezelni, hogyha a kezelt alapból kimegy mondjuk a vagyon 20-25%-a, akkor legfeljebb megnő az a pozíció, de az még egy kezelhető méretű, egy kockát kezelés szempontjából is egy jó tervezhető méretű pozícióvá nő. De egyébként nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy látnunk kell azt, hogy mennyire stabil az egyes alapjainknak a befektetői bázisa, a befektetői köre. Kell-e számítanunk arra, hogy a kezelt vagyonnak a háromnegyedét mondjuk kiveszik egyik napról a másikra abból az alapból. Ahol ilyet látunk, ott nyilván sokkal óvatosabbak vagyunk, és sok kevésebb illikvid részvényt tartunk, de a privát vagyonkezelésünk egy jelentős részt képvisel az alapjaink befektetői között, ami egy stabilitást ad, és az egy nagy érték, hogy tudunk azzal számolni, hogy ez a pénz, ennek a pénznek a nagy része valószínűleg néhány év múlva is nálunk lesz, tehát tervezhetünk azzal, hogy nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy kényszer likvidálni kell, vagy nagyon gyorsan kell eladni egy olyan részvényt, ami nem könnyű. Egyébként amit így beszélgetünk a kollégákkal, mindig azt mondjuk, hogy hát a legnagyobb vágyunk az lenne egy zárt végű alapot, hogyha tudnánk kezelni, mert ott ugye akkor nem kell félni attól, hogy befektetői pénz betétel vagy kivétel miatt nekünk állandóan kereskednünk kell olyan részvénybe, amit mondjuk kinéztünk, hogy jó, és azt gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy egy év múlva, vagy két év múlva, vagy öt év múlva, de hogy ez alatt az időszak alatt valamikor kijön belül az érték, és felértékelődik. Ezt ugye egy zárt végű alappal meg lehetne csinálni. Tettünk erre kísérletet végül is párszor az elmúlt évtizedben, amikor ilyesmi nagyon izgalmas piaci lehetőséget láttunk, hogy érdemes elindítani egy zárt végű alapot, de nem könnyű Magyarországon eladni egy zárt végű alapot, hiába mondjuk azt, hogy ez csak 5 év futamidő, ami mondjuk egy TBS terminusához idő illeszthető. A befektetők ilyenkor nagyon óvatosan vállalnak ilyen hosszú időre elkötelezettséget.
Köszönjük a beszélgetést Móricz Dánielnek, a Hold alapkezelő befektetési vezetőjének. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További szép estét, jó hétvégét kívánunk!